Mangos.
Thank you.
háló túlnak, hogy ideértek azok, akiket vártunk, időben elindultak, nem az ő hibájából értek későn ide, hanem a vonatnál történt valami probléma. De mindenkit szeretettel köszöntök, akár később, akár korábban érkeztek. Hát itt most benne van az, hogy kicsit fogunk csúszni, de ez önhibánkon kívül és házon belüli csúszás, tehát esetleg, ha valakit majd a hetes alkalomra jönnek, nekik lesz egy kicsit esetleg rosszabb, de van, a lényeg, hogy itt lehetünk. Akkor csendesedjünk el, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, háladással magasztalunk téged, hogy ez a hét elkezdődhet, sőt azért, hogy nekünk ajándékoztad ezt a lehetőséget. És köszönjük, hogy te, Urunk, akadályokon keresztül is ide vezérled azokat, akik vágyakoznak veled találkozni, akiknek fontos az, hogy hallják a te szabadat, mert szeretnék, hogyha ez a szó az életükben is teremtő munkát végezne. Hiszen azért vagyunk itt, Urunk, mert mindannyiunk életében ott van a vágyakozás, hogy közelebb akarunk hozzád kerülni, még jobban meg szeretnénk téged ismerni, vagy közben azokból a problémákból szeretnénk megoldást az életünkre, amikkel már lehet, hogy régóta küszködünk, és nem találunk rá megoldást, nem tudunk győzni fölöttük, és olyan jó, hogy most te idejössz hozzánk, és azt mondod, békesség néktek, és Urunk, szeretnénk így rád tekinteni, szeretnénk engedni, hogy te győzz a mi nyomorúságaink fölött, a mi óemberünk, a bűneink fölött, önmagunk fölött, és hogyha ez megtörténik, akkor elindulhatunk egy jobb úton veled. Köszönjük, hogy te ezért mindent megtettél ott a Golgotán. Urunk, nem is tudjuk igazán hálánkat kifejezni, hogy te odaadtad az életed értünk, olyan emberekért, amilyenek vagyunk. És te nem a mi múltunkat nézed, nem azt, honnan jöttünk, miből érkeztünk, hanem azt, hogy mi mindannyian tőle származunk. Mindannyian tőled kaptuk az életet, és te azt akarod, hogy megismerjünk téged, hogy lezáruljon az a régi, a múlt, és veled egy új kezdődjön a te országodban. Köszönjük, hogy most így lehetünk itt, és adj nekünk belső lelki szomjúságot, vágyakozást utánad, igéd után. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Akkor a program szerint a mai igénk, a mai két szolgálat igéje, a Márk evangéliuma második fejezetének az első 12 verse, tehát egy történet, de most ezen az alkalmon csak az első 5 verset fogjuk olvasni, és erre figyelünk oda. Tehát Márk evangéliuma második fejezetének az első 5 verse. Napok múlva pedig ismét bement Jézus Kapernaumba, és meghallották, hogy otthon van. És azonnal sokan összegyülekeztek, annyira, hogy még az ajtó elé sem fértek. És hirdette nekik Jézus az igét. És jöttek hozzá egy butaütöttet hozva, akit 4 emeltek. És mivel a sokaság miatt nem férkőzhettek a bénával ő hozzá, megbontották annak a háznak a fedelét, ahol ő volt, és rést törve leeresztették a nyoszolyát, amelyben a gutaütött feküdt. Jézus pedig azoknak hitét látva mondta a gutaütöttnek, fiam, megbocsátottak neked a te bűneid. Mert tavaly is foglalkoztunk a Márk evangéliumával, és mutatja az Úr, hogy akkor folytassuk a második fejezettel. Ugye az elmúlt konferencián az első fejezetről volt szó, még ha nem is minden szakaszról, és most folytatjuk a második fejezettel, és hát tudjuk azt, hogy Márk nagyon tömören mondja el mindazt, amit az Úr Jézussal kapcsolatban át akar adni az ő olvasóinak, és hát most is ezt látjuk, hogy tömören, gyorsan tesz bizonyságot arról, hogy kinek is ismerte ő meg Jézus. Úgy kezdődik ez a fejezet, hogy napok múlva ismét bement Jézus Kapernaumba. És ezzel rámutat arra, hogy ebben a városban Jézus már korábban is volt. Korábban is megfordult ott. És olyan jó ezt olvasni, hogy napok múlva ismét oda megy. Tehát egy olyan helyre, ahol korábban már volt. Ez azt jelzi, hogy Jézus újra és újra ad lehetőséget. Sokszor ugyanazoknak az embereknek, vagy ugyanazokon a helyeken ad lehetőséget arra, hogy halljuk az ő szavát, még jobban megismerjük őt. És napok múlva, és ez egy kicsit most ránk is érvényes, hiszen az őszi konferencia óta elteltek napok. Több nap sőt több hónap eltelt. És nem kiváltság az, hogy újra megadatik, hogy itt van Jézus. Mert itt többről van szó, hogy igen, egy konferencia fél év múlva, mert ha csak ennyi lenne, akkor gyakorlatilag az egész nem ér semmit. Tehát nagyon fontos, hogy úgy éljük meg ezt az alkalmat, hogy Jézusnak az az ígérete valóság, amit azt mond, hogy ketten vagy hárman az én nevemben összejöttök, akkor ott vagyok veletek. Hogy ahol ketten, hárman az én nevemben összejönnek, én ott vagyok. És ez a lényeges, hogy én ott vagyok. Ha ez nincs ott, csak annyi, hogy összejöttök, az kevés. Mert összejönni lehet sokféle szempontból, célból, alkalomra, de azokon az alkalmakon nem történik semmi. Azon kívül, ugye, amit esetleg mi ott véghez viszünk, ugye fölköszöntjük egymást, vagy mondunk nagy beszédeket, de úgy nem történik semmi, hogy az az emberekre maradandó hatással lenne. Hogy az emberekben történjen valami. És ezért hangsúlyos az, hogy itt az a lényeg, hogy Jézus itt van. Ne csak annyit lássunk, hogy jaj, hónapok után újra találkozunk egymással. Láthatunk olyan arcokat, akiket közben nem láttunk. Mert ez kevés. Ez kevés. Ugye ez, hogy egymással találkozunk, ezt azon a helyen is átélhetjük, ahol vagyunk. Ugye egy intézményben, egy munkahelyen, de történik velünk bennünk valami? Nem. Mert ahhoz, hogy történjen valami, az arra van szükség, hogy Jézus is bejöjjön. Hogy Jézus is itt legyen. És ehhez mire van szükség? Hogy hívjuk őt. Hívj segítségül. Kiálts hozzám. És én segítek, meghallgatom. És így vagyok-e itt? Így vagyok-e ezzel a vágyakozással, hogy akarom, hogy itt legyen, mert nekem rá van szükségem találkozni, szeretnék vele. Napok múlva ismét bement Kapernaumba, abba a városba, ahol már tanított, gyógyított. Bemegy egy házba, úgy olvassuk, hogy meghallják, hogy otthon van. Ezt így fordítják meg, mondjuk, hogy otthon van Jézus, de ez nem az ő háza. Tehát ne úgy képzeljük el ezt az otthont, hogy Jézus Názáretből leköltözött Kapernaumba, vett egy házat. Ez a ház, ahol otthon van, ahol jelen vannak, ez több mint valószínű, Péter anyósának a háza. Az a ház, ahol azt az anyós nem sokkal korábban meggyógyította, aki olyan betegséggel feküdt, hogy senki nem tudott rajta segíteni. De amikor ugye Péter és András, az első tanítványok egyike, már látta, hogy Jézus miket tesz, hogy milyen hatalma van, hogy nem csak beszél, hanem cselekszik, meg a szava nyomán is történik valami, akkor szóltak Jézusnak a beteg anyós felől. És akkor Jézus odament, megfogta a kezét az asszonynak, és talpra állította, és azonnal meggyógyult. És ennek elment a híre. És amikor újra ott van Kapernaumban, akkor meghallották az emberek, hogy Jézus ismét itt van. Elterjedt a hír Jézusról. És meghallották. Tehát az, hogy Jézus megjelent azon a helyen, az hír. Azt hallják az emberek, arra reagálnak az emberek. És csak úgy elgondolkodtatóan, úgy magunkba nézve. Meghallják ma, ha Jézus tanítványai egy helyen összejönnek. Érdekes az, hogy egy hívő valahol ott van. Érdekes? Érdekel valakit? Megmozgatja a környezetünket? Vagy ott, ahol napról napra élünk. Érdekes, hogy hű, hazajött, és ez másképp jött haza, mint ahogy elment. Oda tudnak rá figyelni? Látják ezt a másságot? Meg tudjuk mi mozgatni az embereket? Itt az történik, hogy azonnal elterjed, hogy Jézus otthon van, és meghallották. Veszik az üzenetet, itt van Jézus, és nem azt mondja, jó, és? Mert gondoljunk bele, hogy Kapernaumban megjelent egyik vagy másik farizeus, én nem hiszem, hogy összecsődült a város. Összejöttek a kollégák, mert lejött esetleg Nikodémus, egy nagy, vagy Gamáliel, a nagy hírű rabbik, megtartották a lelkész értekezletet, mondjuk úgy, amiről mi kimaradunk ma. Lehet, hogy ezért nem jött a vonat. De nem gondolnám, hogy az egész város összejön azért, mert valamelyik rabbival akarnak találkozni. Tehát amögött valami van, valami tartalom, hogy nem leintik, hogy na kérem, jól van, egy újabb rabbi, egy önjelölt rabbi tud, vagy egy önjelölt messiás. Nem intik le, mert van mögötte valami. És mit olvasunk a folytatásban, hogy azonnal sokan összegyülekeztek. Azonnal. Azért is a Károliból olvastam, mert jó erre odafigyelni, hogy hallják, hogy Jézus jelen van, és azonnal megyünk. Találkozni akarunk vele, mert életbevágó. Hát, és ez mit jelenthet ez az azonnal? Hogy mindent félretesznek. Mindent leállítanak. Az azonnal azt jelenti, meghallom, itt van Jézus, és ahogy vagyok, megyek. Lehet, hogy át se öltöznek. És nem érdekes, hogy éppen most még adni kell az állatnak. És még milyen munka van. Hát, és ott van ez azonnal bennem, hogy így mozdulok, amikor hallom, hogy szól az ige. Hogy Jézusnál semmi nem lehet fontosabb, sürgősebb a számomra. Hogy megfogott ezt, hogy azonnal sokan összegyülekeztek. Úgy, testvérek, ugye, ahogy elolvassuk ezeket az igéket, ezek úgy ki vannak filézve, mert csak ezt látjuk, hogy igen, ott van Jézus, meghalották, mennek, de nem tudom, hogy mindig úgy elképzeljük-e azt, hogy akikről itt szó van, meg a sokasság, azok hozzánk hasonló emberek, akik élték a mindennapi életüket. Családjuk volt, munkájuk volt, feladataik voltak, gondjaik voltak, úgy, ahogy nekünk. Ugye, vagy el tudta adni a termést, vagy nem tudta eladni, vagy meggyógyult az állat, vagy elpusztult, vagy meggyógyult egy hozzátartozó, vagy azt mondták, hogy ez már így fog maradni, amíg él, nem lehet rajta változtatni. Ezek ugyanilyen emberek voltak. Hogy, és azt olvassuk, hogy azonnal mennek. A gondok közepette is. Biztos, hogy ezek közül is soknak lett volna indoka arra, hogy most nem alkalmas. Most nem megyek én, nem érdekel, hogy itt van a názáreti, most szül az asszony. Most szül az asszony. Ugye a nagy a menyegző példázatában megy a hívás. És pont azt látjuk, hogy nem azonnal indulnak Jézushoz. Azt mondja, most nősültem. Befizettünk a Galapagos szigetekre. És pont most akar Jézus hívni? Ugyan kérem. Ezek azért mondom, hogy ne úgy vegyük ezt, hogy ja, hát igen, nekik semmi gondjuk, bajuk nem volt. Ők ugyanúgy az élet részesei voltak, de amikor hallják, hogy megjön Jézus, reményt ad nekik. Reményt, hogy változhat, mozdulhat az életünk. Jobb irányba, más irányba. De már apró információkat kaptak Jézusról. És ez alapján ott van bennük, hogy igen, oda kell jutni, mert az én életemmel is kezdhet valamit. Tehát ott vannak sokan összegyülekezve, azt olvassuk, hogy még az ajtó elébe sem fértek. Hát megnéztem, hogy nem. Hát itt még férnénk. Nem csak oda, ide is. Ugye? Nem fantasztikus ez? Hogy ott van Jézus, annyian összejönnek, hogy nem, hogy a házban nem férnek, még az ajtót is elzárják, annyira, hogy ott se kisebe. Még egy szúnyog se tud kipréselődni, vagy bemenni. Annyian vannak. Tehát ez nagy, nagy dolog. De valahogy én arra jutottam, hogy igen, ez jó, hogy ennyien összejönnek. De nálam az okozza a problémát, hogy mindenki megelégszik azzal, hogy az ajtó előtt vagyunk. Ugye vannak bent emberek, az akik nem jutottak be, azok ott maradnak kívül. Én emlékszem, fiatal koromban, amikor annak idején még koncertekre jártam, hogy még a kerítésen is benáztunk. Mi nem elégedtünk meg azzal, hogy bezárták a kaput, és nem mehettek be, vagy elfogyott a jegy. Mert ott akartunk lenni a közelébe a sztároknak. Értem? És ezek ott vannak kívül, és nem látni, hogy tülekedne, mert én gyógyulni akarok. Nekem nem elég az ajtón kívül. Én közelébe akarok menni Jézusnak. Nem látjuk, hogy valakik kijönnek, bemennek, nincs mozgás, cserélődés. És van-e ilyen az életemben? Van-e ilyen, hogy én akkor is be akarok menni? Vagy beengedem a másikat? Mert én már megkaptam Jézustól. Hát hadd menjen ő is be. Itt egy kicsi önzőséget is látok azokba, akik bent vannak. Én bejutottam, ott vagyok közelébe, hallom a kedvenc énekesemet, vagy látom, hogy nyúzza a gitárját, és nem érdekel, hogy a másik bejutott, vagy nem jutott. Mint itt is az lenne, nem érdekel, én bent vagyok. És ugye később látjuk is ezt a szemléletet. Nem érdekes, mi bejutottunk, aztán, hogy a másik kint van, az engem nem foglalkoztat. Örülök, hogy én vagyok ott. És de a kívüllevők is, hogy megelégszenek azzal, hogy én az ajtó előtt vagyok. De ha nincs bennük az a vágy, hogy igenis be akarok menni. Én látni akarom Jézust. Vagy itt a vérfolyásos asszony, ugye, hogy tudta, hogy tilosban jár, amikor ilyen betegséggel, ilyen tisztátalanul bemegy, befurakszik oda Jézus mögé, de mit mondott, ha csak a ruhája szegélyét érintem, meggyógyulok. És befurakodott, és megérintette, és itt nem látni ezt a vágyat, de ott van-e a szívemben ez a tolakodás, hogy oda akarok tolakodni Jézushoz. Ugye van is egy olyan, igen, maga Jézus mondja, hogy az erőszakosok ragadják meg, és itt nem a fegyverről van szó, hanem ez, hogy ott van ez a vágy, hogy mindenképp oda akarok Jézushoz. Nekem mindenképp kell a gyógyulás, az új élet, a szabadulás, a kegyelem, az Isten országa. Nem megyek úgy el, hogy ne találkozzak Jézussal. És hát ezt valahogy itt nem látom, hanem megelégednek azzal, hogy kívül állnak az ajtóban. Megelégszenek azzal, hogy hallanak valamit. És hányszor vagyunk mi is így, meg vannak emberek, hogy elég csak annyi, hogy kapok valamit. Ugye a ékes kapuban ott van a Sánta, ő mit akart, hogy mikor megy arra Péter és János, hogy hát kapok valami alamizsnát, majd vetnek néhány fillért, vagy egy szelet kenyeret, vagy egy használt ruhadarabot ide dobnak nekem. Csak valamit várt. De nem volt ott, hogy hát igen, ezek Jézus tanítványai. Több kell. Tőlük több kell. A gyógyulásom kell. Én valami mást akarok, és hányan vannak így, hogy oké, eltöltök valahol, akár madban 5 napot, lesz étel, ital, fedél, de nem kell több. Aztán majd valahogy eltelik az idő a következő alkalomig, és újra megkapom ezt, vagy esetleg még közben elmegyek máshova. Ugyanezekért. Tehát, ugye, itt valaki majd észrevette, hogy ki van téve, hogy miért is jöttél. Ugye ezt végig kell gondolni, hogy miért is jöttem. Megelégszem csak a minimálissal, megelégszem azzal, hogy egy kicsit összeszedhessem magam fizikailag, vagy többre vágyok, Jézust akarom. Tehát mit akarok? Elég nekem az ajtó előtt, vagy elé akarok kerülni, és megharcolom, és megyek. Tehát még az ajtó elé sem fértek, olyan sokan voltak, Jézus pedig hirdette nekik az ígét. Tehát ugye elsősorban azoknak, akik ott voltak bent, abban a helyiségben, ahol ő is, hogy a kívüllevők mit hallottak, mit nem, ugye azt nem tudjuk, lehet, hogy volt kihangosítás, nem tudom, ugye, vagy abba bíztak, hogy majd este lehúzzák a netről a Jézus tanítását, nem tudom. De valószínű csak a bent levők hallották igazán, amit Jézus mond. És ez is úgy megfogott, hogy ott a rengeteg ember, és Jézus mennyire nem népszerűségre törekszik. Nem őket szolgálja ki, nem a vágyaikat elégíti ki, hanem az igét hirdeti. Ez az első, hogy tanítson az Isten országa dolgaira. Ez az első, hogy akik mennek hozzá, azok hallják Isten üzenetét. Úgy hallják, ahogy azt Isten szánta az ember számára. A maga eredetiségében, tisztaságában, ugye ahogy a hegyi beszédet is, ha olvassuk, akkor ezzel szembesülünk. Ugye, hogy Jézus letisztogatja arról a beszéd sorozatról, vagy mondhatnánk így arról az ismert törvény sorozatról, mindazokat, amik rárakódtak. Ugye mennyi minden rárakodik az igére. Úgyha ha sokszor elolvasunk egy igét, már mi is úgy vagyunk vele, hogy sok-sok ige hirdető, meg teológusnak a gondolatai véleménye eszünkbe jut. Ezt mondta, amazt mondta, ott azt hallottam, és így rárakodik az igére. Már nem azt halljuk, értjük, amit az Úr mondott, hanem azt, amit bizonyos tekintélyek mondtak nekünk. És Jézus azért jött, hogy ezektől megtisztogassa az igét, az Istennek az üzenetét. Ugye, mert ha jobban szét akarjuk bontani, hirdette nekik az igét, akkor ha nem saját tanítást mondott, akkor nek az ige hirdetésnek az alapját az Ószövetség képezte. Ugye nagyon sokszor látjuk, hogy Jézus az Ószövetségre hivatkozik. Sőt, még nem vagyunk messze a feltámadástól, ugye a húsvéttól, és amikor Emmausba megy a két tanítvány, és az Úr Jézus melléjük csatlakozik, akkor ószövetségi igék alapján bizonyítja nekik azt, hogy a messiásnak mennyit kellett szenvednie, és aztán fel kell támadnia. Tehát hirdette nekik az igét, mert erre van szükségük. Az igére, az Isten szavára, mert Isten az ige által munkálkodik, testvérem. Az ige az ő eszköze. És ugye az ige, hát mi így mondjuk ugye, hogy ige, de eredetileg az tulajdonképpen szót, beszédet jelent. Tehát nem szakszóként használták, írták le, hogy igen, az ige, hanem az normál beszédet jelentett, hogy Isten beszélő Isten. Istennek van szava, üzenete az ember számára. És testvéreim, Isten legnagyobb szava, a legnagyobb üzenete Jézus. Ugye a zsidókhoz írott levélben olvassuk, hogy Isten sokféleképpen és sokszor szólt a proféták által, és legutoljára az ő fia által szólt hozzánk. Hát Isten utolsó és legnagyobb, legkarakteresebb, legerőteljesebb, leghatékonyabb szava az Jézus. A leghatékonyabb szó Jézus. Az Isten leghatékonyabb szava. És magának Jézusnak is, ugye, a szava, hatékony szó, ezért is keresik föl sokan, ugye, olvasunk olyat is, amikor arról beszélnek az emberek, hogy itt nem beszél, és hatalom, meg erő van az ő szavában, ugye, hogy hatalommal beszél Jézus. És lehet, hogy ez a mi problémánk, az egyház problémája, hogy minden van csak ilyen hatalommal való beszéd, nagyon kevés. Amiben átélik az emberek, hogy itt most tényleg Isten szól azon az emberen keresztül, és mivel ő szól, ezért van benne erő, ezért történik valami. És ezért lehet imádkozni, kell imádkozni, hogy Isten adjon ilyen hatalommal bíró szolgákat, akiknek a szava nyomán történik valami. Történik változás. Mert nagy baj, amikor az egyház is azt hiszi, hogy ha mi is tanulunk Rómától, és ugyanazt csináljuk, mint Róma csinálta, akkor az megoldás. Ugye Róma mit csinált? Ugye a sűrű váltogatták a császárokat, hogy már csak egy szobrot készítettek, azt mindig a fejet cserélték az aktuális személynek a fejére. De a mai egyház azt hiszi, hogy attól lesz változás, hogy fejeket cserélünk, de nem belőlről változunk meg, nem mi leszünk újjá, az önbecsapás. Mert Isten országában az igazi változás az mindig belőlről, az újjászületés által. Amikor egy ember változik meg, az Isten lelkének munkája által. És nem a külső körülményeket. Ugye, hogy lehet befolyásolni az embereket? Hát most is láttuk a napokban. Elhiszik, hogyha XY-ra szavazunk, itt változás lesz. Itt kell először változásnak lenni. Ugye? 30 éve elhisszük, hogy elég mindig csak leverni a cégtáblát, lecserélni a neveket. De ha az ember nem változott, akkor nem változik semmi. Értjük? Ugye ezt sokszor elmondtam, hogy ugye mi volt a rendszerváltásban is. Ugye 89. december 31-én, vagy nem tudom pontosan, mert hanyadikán volt-e, vegyük így. Jóska bácsi, mint a csacsi, szilveszter napján kiütötte magát. Vagy mondjuk azt, hogy Ádám, nehogy itt valaki, vagy József. Nehogy azt így, hogy róla beszélek. Kiütötte magát, mint a csacsi, még kommunizmusban. Ott volt a tábla. Szocialista Népköztársaság, vagy nem tudom már, hogy nevezték már. Már én sem tudom. De mindegy. De így feküdt le, hogy mint a csacsi. És másnap fölébred, ugye, demokrácia. De este megint csacsiként fog. Mi történt? Hogy egyik nap még egy régi rendszerbe rúgott be, következő nap az új rendszerbe rúgott be, de semmi nem változott. De az emberek elhiszik, hogy nagy változás, mert lecseréltük a cégtáblát. És Jézus többet akar. Az ő szava azért szól, hogy bennünk legyen igazi változás. Bennünk. Persze ezt kicsibe is csináljuk. Lecseréljük a férjet, a feleséget. És azt hiszük, hogy ó, akkor új lett, akkor jobb lett minden. De ha én nem változok meg, ha nekem nem lesz újjá az életem, jöhet új férfi, új nő, bár akárki, minden marad. És ugye hányan élik át a csalódást, és aztán jön a harmadik, a negyedik, a ki tudja, a hanyadik, és mégse jobb, mégse jobb. És egyszer csak, azt olvassuk, és jöttek hozzá egy béna embert hordozva négyen. Tehát négy ember egy hordágyon, egy ötödik társát, egy maga tehetetlen társát cipeli, És így olvassuk, hogy Jézushoz jönnek. És ez is úgy megragadott, hogy Jézushoz jöttek. Ő hozzá jöttek. Ő hozzá hozták azt a beteget. Tehát az volt a céljuk, hogy ezt a társukat oda segítsék Jézushoz. Miért? Mert hitték, hogy Jézus tud adni neki gyógyulást. Tehát azért hozzák Jézushoz, mert van egy céljuk, mi, hogy meggyógyuljon a társuk. Igen, az a cél, hogy gyógyulás legyen. Tehát jön négy ember, és hoz egy ötödiket, és valahogy azt láttam, hogy van egy ember, aki négy másikat leköt a saját életével. Gondoljuk meg, ez a béna, ez a tehetet, négy más egészséges embert lefoglalt, lekötött, elvonta a munkájától, a családjától. És azt mondja, nem is érdekelte, hogy én négy embert foglalkoztatok a saját életemmel, a saját problémámmal, hogy négy emberre terhelem rá magamat. És gondolkozzunk-e, mi hány embernek jelentünk problémát, terhet? Hány embert kötök le? Tessék csak végig gondolni. És sokszor még el is várjuk, természetes, az a dolguk. Lehet, hogy nekik is van családjuk, gyerekük. Az a dolguk, kutya kötelességük, ha még hívők is, kutya kötelességük, hogy igenis velem kell foglalkozni. És nem baj, ha én leterhelem, nem baj, hogyha én nem is akarok változni, gyógyulni, más ember lenni. Tehát ez volt az első, eddig úgy soha nem tűnt ez föl, és nem jött egy gondolatnak, hogy ez az egy ember négyet lekült. Mert diakóniát csináltunk belőle, milyen nagyszerű. Ugye négy ember megy, és nem. Itt van valaki, aki leköt négy embert. És hányszor van, hogy valaki nem akar rendbe jönni, nem akar elmenni dolgozni, összeszedni az életét. Mert majd egy hívő mellém áll. Sőt, nem is egy hívő, egy gyülekezet. Ugye kell a segítség, de egy idő után. Nem lehet mindig lekötni másokat. De ezek az emberek fölvállalják ezt a bénát. Valószínű azért, mert hallottak Jézusról, és szeretnék, hogy talpra álljon. De testvéreim, nem valószínű, hogy ez a négy ember csak most jelenik meg, mert annál az ötödiknél. Ezt a négy embert folyamatosan lekötötte, az az ötödik. Folyamatosan elvárta, hogy jöjjenek és rendbe rakják és segítsenek rajta. Sőt, mondhatjuk azt, hogy a béna szempontjából, hogy azért elmondhatta, hogy van négy emberem. 38 éve béna mit mond Jézusnak? Nincs emberem. Ennek van négy. És eljön az idő, amikor ezek az emberek azt mondják, hát álljon meg a menet. Ennek nem kell, nem tudom meddig így menni, hogy ő ott fekszik, és csak mindig mi szolgálunk felé, ezen lehet változtatni. Hogyan? Jézus által. Tehát amikor hallják, hogy van lehetőség, hogy eljött valaki, aki egy ilyen embert is talpra tud állítani, akkor ez a négy nem gondolkodik, hanem fogja ezt az egyesület, elviszünk, barátom. itt a vége. A bénaságodnak talpra lehet állni. És gyere, oda viszünk ahhoz, aki fel tud téged segíteni. Aki helyre tudja állítani, hozni az életedet. Tehát óriási dolog, hogy ezek kilépnek ebből a megszokott mókuskerékből, hogy megyünk minden nap Ádámhoz, vagy Námánhoz, inkább mondjunk Námánt, mert olyan nincs, megyünk a Námánhoz, és nincs senkinek családban Námán, nehogy valakit megsértsek. Tehát elég, már nem megyünk a Námánhoz, őt visszük. És ugye eljutnak oda, ahol Jézus van, ugye még azt is meg lehetne kérdezni magunktól, hogy mi így megyünk-e, engedjük-e magunkat vinni Jézushoz. Másrészt én is felismerem-e azt, hogy hogy az a helyzet, ami változtathatatlannak tűnik az Jézus által, megváltoztatható, ezért oda viszem azt a szemét, oda segítem, vagy legalábbis megpróbálom oda segíteni Jézushoz. És ez a négy ember fogja ezt a beteget, és elviszik oda, és akkor egy akadályba ütköznek. Ugye, tehát ezek lehet látni, hogy amikor az emberek Jézus felé törekednek, gyakran van akadály. Tehát azért a gonosz minden megtesz azért, hogy nehezítse a dolgot, vagy elvegye a kedvet. Ugye ma is volt akadály némelyeknek. Ugye a gonosz akadályozta, hogy időben ideérjenek. Tehát a gonosz munkálkodik, és azt akarja, hogy ne juss el, menjen el a kedved, fordulj vissza, hagyd a csodába. És mit látunk, hogy az a tömeg, az a sokasság akadályá válik. Észre se veszik, hogy ott vannak négyen egy bénával. És senki nem azt mondja, hogy igen, mi ketté nyílunk, és tessék, menjetek, vigyétek be. Hát nem ez volna? Hát ott vagyunk Jézus körül, és milyen szomorú. Ott vannak Jézus körül, és nem nyílik szét a sokasság. És senki nem mondja, hogy tessék, vigyétek, mert az ő ügye sürgősebb. Vigyétek oda Jézushoz. Neki nagyon szüksége van rá, és ráadásul itt cipelitek, ki tudja, hogy milyen távolságról ti is elfáradtatok. Vigyétek be, nem könnyű ez. Senki nem mondja. Senki. És nem nyílnak szét, és senkit nem. Jézus körül nem érdekli az embereket a nyomorútnak az élete. És ezen el lehet gondolkodni, hogy vajon Jézus körül minket mennyire érdekel a másiknak a gyógyulási után való vágya, mennyire érdekel a másik nyomora, mennyire tudok segíteni, hogy kerülj oda Jézus közelébe. Viszont ami pozitívum, hogy ez a négy ember nem fárad bele és nem adja föl. Le is tehetnék oda. Majd kijön Jézus. Barátom, ide elhoztunk. Rengetegen vannak, nem tehetünk róla. Mit csináljunk? Hát mit lehet csinálni? Ezárták az utat, senki nem nyílik szét. Mint Zákeusnál, ugye? Ugyanaz. Hányszor ismétlődik ez? Zákeus is Jézushoz igyekszik, őt akarja látni, összezárnak. És most azon múlik, hogy mit csinálsz. Megsértődsz, Zákeus is azt mondja, eddig ti köptetek rám, most én rátok, és itt hagyok mindent. Vagy ez a négy is azt mondja, oké, megtettük, ennyit el tőlünk, szevasz öreg, majd ha kijön Jézus, vagy segít rajtad, vagy nem, hanem ezek az emberek ebben nem törődnek bele, mi azért hozzuk, hogy ugye visszatérve, hogy hát mi Jézushoz hoztunk téged, Jézus elé akarunk tenni, és ezt meg is csináljuk. Végig viszik azt, amit elterveztek ennek az embernek az életébe, hogy oda juttatjuk a gyógyítóhoz, az élet forrásához, a názáreti Jézushoz. Nem érik bennél kevesebben. És ugye mit lehet tenni? Milyen érdekes, hogy van ötletük, megtalálják azt a módot. Pedig, legyünk őszinték, önmagunkkal szemben. Képzeljük el ezt a szituációt, hozunk egy bénát, tele van az adott épület. Fölmennénk megbontani a háztetőt? Csak gondoljuk ezt végig. Megmernénk ezt a áldozatot hozni? Mernénk vállalni ezt a kockázatot, hogy meg is lincselhetnek? Kihívják a rendőrséget? Ez a őrült mit csinál? Megbontja a tetőt? Csak azért, hogy beengedjen valakit Jézus elé? Mit tudok én vállalni a másikért? Milyen áldozatot tudok meghozni? Meddig tudok elmenni? Jézusért. Azt mondják, állj elé. Ez már fanatizmus. Mert gondolom, csak ilyesmit mondhattak, őrültek, fanatikusak. Megbontani más lakásának, házának a tetejét. Azért ez nem semmi. És gondolom, hogy azért a kárt majd meg is kell téríteni. És itt is azt köszön vissza, hogy egy ember élete mindent megér. Egy ember életének a helyretétele, helyreállítása, gyógyulása mindent megér. Hogy a legdrágább kincs az ember élete. És olyan jó lenne, hogyha ezt úgy látnánk, meg ez úgy rajtunk keresztül belevetülne a társadalomba. Hogy emberek, nem a pénz a legnagyobb érték, nem a kacsalában forgó palota, nem a luxusautó, az ember élete a legnagyobb érték. Ha mennyi mindenért tudunk áldozatot hozni, de tudunk-e azért, hogy a másikat odajuttassam Jézushoz, vagy szabaduláshoz segítsen? Igen, mit tudunk ezért beletenni? Tehát tesznek azért, hogy Jézus elé jusson ez az ember, és megbontják azt a tetőt. Leleményesek és bátrak. És igen, tehát ezt meghozzák, mert oda kell juttatni. Ki ez az ember? Egy béna ember, egy olyan valaki, aki ugye ki tudja, mióta már maga tehetetlen, ezáltal leszűkült az élete arra a kis helyiségre, amiben élte az életét. A kapcsolatai is minimálisra csökkentek. Egy ember, akit már úgy tartottak nyilván, hogy ez egy béna, vagy gutaütött, egy alkoholista, egy drogos, tehát úgy ott a pecsét, hogy ez ilyen ember, ennek az élete már soha nem változhat meg. Ugye, tehát ő is úgy volt, hogy a társadalom, a körülötte levők, ez ilyen, ez egy béna, nyomorult, ezen nem lehet változtatni, így fog meghalni. De gondoljuk el, hogy milyen hatással volt ez a bénára. Ugye, lebénítja. Még jobban, és oda lesz az önértékelése. Tehát, hogy a környezete csak egy bénát lát benne, és nem embert, már ő se látja magát embernek. Nem érek én már semmit, és még jobban lejjebb csúszik, még jobban belesodródik az italba, a drogba, a mélységbe, mert úgy éli meg, hogy én már senkinek nem vagyok ember, senki nem néz ki belőlem semmi jót, és ő is úgy látja, hogy igen, az én életem már nem jöhet rendben. És mi történik, hogy ez a négy ember viszont hittel közelíti meg őt, látja, hogy itt még lehet változás. Tehát a hit látja a láthatatlant. A hit látja azt az eltemetett embert, látja azt, amivé lehet. Ugye Jézusra is ez volt a jellemző, hogy elsősorban nem annak látta az embert, ami, hanem amivé lehet majd általa. Hogy ő nem a múltat látta, ugye mondta Simonnak is, ugye, hogy igen, te Simon vagy, Jóna fia, de ezentúl ugye Kéfás leszel, szikla leszel. Még nem volt az, de Jézus már látta benne a jövendő Pétert, a kősziklát, akit majd ő fog előhívni ebből a Simonból. És így néz ránk is Jézus. Látja azt, akivé lehetünk. És ez a négy ember is így tekintett erre a bénára, és ezért tudták odavinni, ezért tudtak fölmenni a háztetőre, és ezért tudták megbontani a tetőt, és keresztül vinni a tervüket, és odavinni ezt az embert. Odavinni ezt az embert Jézus elé. Aztán látjuk, hogy leeresztik Jézus elé. És van érdekes, hogy Jézus nem arra a bénára néz először, nem őt veszi észre, hanem ezt írja Márk, hogy Jézus pedig azoknak a hitét látva ezt mondja a butaütöttnek. Tehát Jézus föltekint, és látja azokat, akik leeresztik ezt a bénát, és akik leeresztik, azokban hitet lát. Azt mondja, látja, látva a hitüket. És ez olyan elgondolkodtató. Nem tudom, gondolkodtunk már ezen, hogy hát lehet látni a hitet? A hit látható? Nem, a hit elvont fogalom. Mondjuk mi? De mit mond Jézus? Ő látja. De hogy csak látható. Ugye, hányszor valami régi dolgokhoz kötődünk, mert ezt mondják, megtanultuk, és kiderül, hogy Jézus egész mást mond. És egész mást mond. És látja a hitüket. De hát hogyan lehet a hitet látni? Vagy miből lehet látni a hitet? A tettükből. A tettükből. Az életünkből. Tehát hogy is mondja Jakab, hogy a hit halott cselekedetek nélkül? Ha hitünknek nincsenek cselekedetei, akkor nem látható. Ugye mi beállunk arra, hogy kegyelemből van üdvösségünk, nem cselekedetekből, és ez igaz. De a megkegyelmezett életnek, az új életnek viszont vannak cselekedetei. Mert ha nem, az a hit halott hit. Miért? Mert az élő tud cselekedni, ugye? Az élő valamit azért csinál. Aki tud mozogni, egészséges, ha többet nem, reggel föl kell az ágyból, felöltözik. Ugye észre lehet menni. Elmegy, készít magának egy kávét, megreggelizik, aztán leül és kinyitja a Bibliáját. De most bocsánatot kérek, de képzeljünk el valakit, meghalt. fog magának kávét készíteni? Tessék? Nem. Nem. És akármilyen hívő volt, odaül a Bibliája mellé? Ha meghalt, már nem. Értjük? Tehát az a hit, amelynek nincs cselekedetei, ami nem tetted, nyilvánul meg tettekben, az halott hit. Azért nem tud cselekedni, mert halott, nem élő. De nem kell elkeseredni, mert tudjuk azt, hogy Jézus a negyednapos Lázárnak is azt mondta, hogy Lázár, jöjj ki! Ha én nem ismerem, hogy Uram, igen, a hitem halott vagy, halódik, és oda megyek Jézus szavára, megelevenedhet. De csak Jézus szavára. Tehát látja a hitüket, látja a hitünket Jézus. Látja-e a mi hitünket, látja-e azt, hogyha én valakit viszek egy alkalomra, hogy hiszem is, hogy megváltozhat az élete. Mert ez is benne van. Hogy Jézus azt is látta, hogy ezek az emberek hitték, hogy nem hiába hoztuk ide ezt a bénát. Mert meg fog gyógyulni. De, jaj, nem mondok semmit. Egy másik történetre akartam kapcsolódni, de nem mondok semmit, mert arról más vonatkozásban lesz szó, ugye, a leprás meggyógyításáról, úgyhogy lakat a számra. De ugye többször is látjuk azt, hogy úgy mennek valakik Jézushoz, vagy úgy viszik Jézushoz a szemét, hogy hiszik, hogy az a személy másképp fog hazamenni, mint ahogy Jézushoz ment. Tehát ez is benne van, hogy látta ezt a hitet, hogy ezek az emberek hiszik, hogy nem fölöslegesen tették meg ezt a nagy utat, nem fölöslegesen vállalják ezt a kockázatot, áldozatot, mert meg fog gyógyulni. És ilyen hittel vagyunk-e itt? Hogy igenis, rendben jön az életem, vagy megoldást kapok Jézustól arra, ahol elakadtam. Választ a kérdésemre. Hiszem-e? És ahol így jönnek Jézushoz, ott van válasz. Most már nem oda föl a négynek szól, hanem annak, akit hoztak, a bénának. Neki szól Jézus, fiam, megbocsáttattak neked a te bűneid. De testvéreim, hogyha Jézus nem látja annak a négy embernek az életében a hitet, ez nem gyógyul meg. Az ő hitükre cselekszik. Arra látja, elhiszik, hogy ez az ember, ebben az emberben az Isten van jelen. Az az Isten, aki adta nekünk az életet. És ezért őt meg tudja gyógyítani. Igen, hogyha azok az emberek ezt nem hiszik, ez továbbra is béna marad. Ha nem hiszem, hogy Jézus az Isten fia, hogy neki van hatalma az én életem fölött, hogy velem is tud kezdeni, akkor minden marad ugyanúgy. A kis hittel jövök, marad minden a régiben. Fiam, megbocsáttattak neked a te bűneid. Ugye ez is megszólított, és úgy elgondolkodtam, fiam, hát ez nem egy kisgyerek volt. Jézus mondjuk a 30-40 között, ez pedig egy kisgyerek. Elképzelhető, hogy ez a béna idősebb volt, mint Jézus. És azt mondja neki, fiam, és ebben érződik, hogy itten több van. Több van Jézusban jelen, mint egy 31 néhány éves rabbi, mint egy ember, ki szólíthat meg így, hogy fiam, Hogy szólíthat meg így? És az a kifejezés, hogy fiam, az azt is jelenti, hogy világra hozott. Vagyis én vagyok az, aki világra hoztalak. Én vagyok az, akitől kaptad az életedet. Én vagyok ő. Én vagyok az az Isten, akit Ábrahám, Izsák, Jákob istenének mondtuk, aki Mózesnek megjelent. Én hoztalak téged a világra. Én általam vagy. És így lehet reményed. Mert én rendbe tudlak hozni. Fiam, megbocsátottak neked a te bűneid. Igen, én tőlem kaptad az életed, és most én tőlem kapod a bűnbocsánatot. Ugye biztos meglepődtek, hogy én is azt mondjam, hogy bűnbocsánatot hirdet. Hát ez egy béna. De mit is jelent, ugye a bűn eltéveszteni a célt. És az ember valahol eltévesztette a célt. Mi is a cél? Az Istennel való élő kapcsolat, az Isten megismerése. Valahogy félre siklott az élete. Nem véletlen mondja Jézus, megbocsátattak a te bűneid, hogy az ellenem elkövetett bűneid, hogy elfordultál tőlem, hogy nélkülem éltél, de most meg van bocsátva. És ez a jó hír. A jó hír mindig Jézust jelenti. A jó hír azt jelenti, hogy megbocsátatnak. Megbocsátattak, el is múlt időben megbocsátattak, meg vannak bocsátva a bűneid, a te bűneid. Ugye itt is jelzi Jézus, hogy rólad van itt szó, a te személyes életedről. Rólad meg rólam, mondja Jézus, és igen, jó lenne ezt látnánk, rólam és róla van szó. Nem az a pohárról, nem a bagóról, nem az elrontott házasságokról, rólam és róla. Rólam és róla. És mit mond ezzel, hogy megbocsáttattak a te bűneid? Azt mondja, le van zárva a múlt. Le van zárva mindaz, ami eddig mögötted volt, ami leterhelt, lehúzott. Erre úgy néz, hogy lezárva ez a múlt, ez már nincs. És mi már tudjuk azt is, miért van lezárva. Azért a nagypénteki keresztért, amin Jézus szenvedett, amin az életét adta oda, értünk. És olyan jó lenne, ha ezt hallanánk, hogy megvan, ha megvallottad, idehoztad elém, megvan bocsátva, hogy már kifizet, lezártam, ne a múltra nézd, ne arra nézd, ami mögötted van, ahogy Pál apostol mondja, hogy ami mögöttem van, elfelejtve. És azért hozott ide Jézus, hogy felejtsd el. Engedd, hogy a vére eltörölje, és felejtsd el a régit, és hogy mondja Pál, ami előttem van, annak neki feszülve futok, figyelj arra, ami előtted van, és fuss vele együtt, fussunk vele együtt, a cél felé, az Isten országa felé.